mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség. Akkor folytassuk is. 8 óra 10 perc van. Itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Velem szemben Kántor Endre pörgeti a korongokat.
Én velem szemben pedig a Washington Commanders és a Cleveland Guardians, bocsánat, nem jut eszembe soha az új név egyik nagy rajongója, Mihálovics András. Ugye a Redskinsből Commanders, az Indiansből Guardians.
Ez a PC.
Át kellett ezt brandingelni, és most így. De egyébként nyilván a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs a lényeg.
Igen, amiről nem beszélünk ma.
Amiről nem beszélünk.
Majd holnap beszélünk, amikor már senkit
amikor
nem fog
már
érdekelni.
Így van, igen. Így van. Ma mi legfeljebb a gazdasági vonatkozásairól beszélünk, a reklámokról. Tudod, mennyi volt a
nem.
legkisebb slot, amit meg lehetett venni?
Nem.
Valami 800 misi. Tehát valami,
és ez kifizetődik? Tehát 800 millió egy dollár legalább visszajön?
Nem tudom, hogy ez hogy működik. Valamikor csak a márkába kell fektetni, úgyhogy
igen.
Ez benne van a pakliba.
Azt írja a hallgató, hogy a rendőrség és az állam más szolgáltatásaira a totális szétesés meg nem igaz. Inkább mondanám azt, hogy lábon kiordott államcsőd állapotában vagyok. Előkerültek az egyéni megküzdési stratégiát. Mindenki úgy boldogul, ahogy tud, írja a hallgató.
Ha tud.
Szerintetek hány napot fog megélni a vas és acéltermékekre kivetett vám az USA-ban? Eddig 3 napot élt meg valamennyi vám intézkedés, írja egy másik hallgató, mert hogy van egy SMS WhatsApp Viber számunk 0636 980 980 és egy gyors közlekedési információ. Ebben a pillanatban, azaz 8 óra 5 magasságában néhány perccel ezelőtt történt baleset az M0-as Csepeli lehajtójánál Szeged felé, írja Múz hallgató, felhívva a figyelmet arra, hogy közlekedési információkat is találjunk, főleg az Árpád híd budai hídfőjénél milyenek a viszonyok, ezt jó lenne, ha megírná valaki, mert elkezdődik a előkészítése a Flórián téri felüljáró felújításának.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ugye nézzük azt, hogy kik a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai, erős GDP és HDI növekedés, és ott tartunk, hogy több mint 100%-kal nőhet a világ leggyorsabban növekvő gazdasága 2028-ra, amit nagyrészt olajtermelésből és exportból származó nyereség táplál. Szerintem nagyon valószínű, hogy sokan nem találnák ki, hogy melyik a világ leggyorsabban növekvő gazdasága, de ezért van itt nekünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, hogy erről az országról beszéljen. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Szerintem nyugodtan kimondhatjuk az ország nevét is. Tehát Guyanáról van szó.
Ezt senki nem gondolta volna, ebben biztos vagyok.
Ez egészen biztos, de egyébként tényleg egy elég izgalmas dolog, és az is izgalmas, hogy hol van, mert szerintem az is egy érdekes földrajzi kérdés, hogy hol van Guyana.
Szerintem sokan, jó, hogy mondod, de sokan Afrikára tippelnek, én ezt akartam gyorsan mondani.
Afrikára, igen. Hát a másik oldal szemben, igen, Nyugat-Afrikával, gyakorlatilag egy egyenlítő közeli ország, a Venezuela alatt fekszik, és Brazíliával, nyugatról, délről, illetve Szürinámmal határos kis ország, ami azért Magyarországhoz képest nagy, mert 210.000 négyzetkilométer, de egy nagyon gyéren lakott ország, mert közel 800.000 lakosa van, és ez a történelemből ered nagyjából. Erre az országra tényleg rákacsintott a szerencse. És hát ezt látjuk, hogy, és hát reméljük, hogy nem egy ilyen venezuelai történet lesz a vége, mert hát ugye a földrajzilag is egyébként abból az olajból profitálnak, és a venezuelaiak is nézegetik ezt az egész olajkitermelést, mert tengeri olajkitermelésről van szó, hogy egyáltalán ebből nekik járna vagy nem, de maga a Guyana szó és az egész régióról azt kell tudni, hogy ez egy nagy terület volt. És ez Dél-Amerikának egy nagyon kedvezőtlen területe, esőerdős, igazából egy ilyen nagyon-nagyon, a Guyana szó is egyébként vizekben gazdagot jelent el, mindegy, ha jól olvastam, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon nedves, nagyon ilyen lapos is, hát vannak magasabb vizek, itt van egyébként a föld egyik legnagyobb vízesése is, de ettől függetlenül ez egy nagyon, nagyon kellemetlen partszakasz, nagyon kellemetlen terület, és ebből ered ez a bozasztó alacsony népesség, valójában a tengerpart mentén laknak, mert a belső rész, az esőerdő rész miatt szinte lakhatatlan. De ez itt több gyarmat volt.
Már akinek, mert az őslakosok biztos marha jól érzik magukat.
Hát azért azokból sem voltán sok, de itt ugye több Guyana volt, vagy Guyana-nak a története az volt, hogy ugye voltak britek, angolok, van francia Guyana, és volt spanyol Guyana, és gyakorlatilag most ebből ez úgy néz ki, hogy ez a nagy terület, ez úgy oszlik meg, hogy a spanyol rész az a mai Venezuelában van, ez a spanyol Guyana, a holland Guyana az a mai Surinam, amelyik tére ettől fekszik, tehát a Guyanától, és a francia Guyana, ami Surinam alatt fekszik délre még, az a francia, az még ma is francia gyarmat, és amiről most ma Guyanaként beszélünk, az egy angol gyarmat volt, amelyik aztán gyakorlatilag 1966-ban függetlenné vált Angliától. Most azt mondják, hogy egyébként itt annyira nehéz volt még a történelmet is lekövetni, nem nagyon van nyomait emberi létnek korábban, tehát tudják, hogy volt, de itt a természet olyan erővel van jelen, hogy ami lehetett, azt nagyjából vissza is vette. És hát ugye a partszakasz működött, és ezért ez földrajzilag nem is volt jelentős, és ebből ered egyébként az a különleges szerepe is, hogy ez az egyetlen olyan dél-amerikai ország, ahol a hivatalos nyelv angol. Mert ugye a gyarmatosításban itt az angolok nem nagyon vettek részt, ez a kicsi terület jutott nekik, amit ők aztán ki is fejlesztettek, mert Guyana egyébként cukornád ültetvényre használták.
Igen, ez a demerara cukor az, ami az egyik legnagyobb mezőgazdasági export terméke, illetve terméke.
Igen, de ezt az angolok indították, és ugye a lakosság hiány ide gyakorlatilag nagyon komoly rabszolga betelepítés volt, de egyébként az angol más területekről is jöttek ide, és azért a lakosság rettenetesen kevert. Tehát itt nagyon sok az afrikai úgymond bevándorló, aztán gyakorlatilag, de van itt indiai, még ázsiaiak is vannak, szóval ez egy abszolút atipikus dél-amerikai lakosság. Na most a helyzet az, hogy ezen a földrajzon, tehát itt az egyenlítő közelében van, itt tényleg nem egyszerű meglenni, olyannyira mondjuk, hogy például a vasút vonaluk, azt hiszem 180 kilométer, tehát alig van itt valami, a közlekedés is maga egy ilyen csendes rémálom, tehát itt olyan érintetlen esőerdők vannak, ami egyébként a természetvédők és a felfedezők nagy álma, mert itt olyan biodiverzitás van, ami tényleg hihetetlen gazdag. A jaguár is például egyébként azt hiszem, mint állat itt őshonos, de hát elképesztő gazdagságon vannak egyébként hegyeik is, tehát 2000 méter fölöttiek, ez inkább az észak-nyugati részen van, és hát vannak szavannás részek, ez pedig a délnyugati részen. De döntően esőerdőről beszélünk, és ezek a területek valójában abszolút lakatlanok. Na most ez az ország egy igen kínlódós ország volt, tehát nem nagyon volt itt az ég egyet a világon semmi, csak probléma. Tehát amíg nem fedezték föl, ugye a cukornád és az egész cukor történet azért nagyjából ecsengett, és ez egy ilyen segélyeken valahol egy ilyen nagyon az egyik legszegényebb dél-amerikai ország volt, amíg nagyjából 2015 körülben nem ütött itt a jó hír, mégpedig az, hogy hát gyakorlatilag olaj van kint, 200 kilométer a parttól, és ezt az Exxon, az ESSO kezdte el, de aztán az Exxon Mobil dolgoztak, illetve fejlesztette fel, és így hát gyakorlatilag eljutottak oda, hogy a világon itt a harmadik, legmagasabb egyfőre jutó olajkitermelés. Ezt sikerült elérniük, ami oda vezette ezt az országot, jelen pillanatban $25,000 az egyfő GDP-jük. Tehát az, amiről mondtál, amit beszéltél az elején, hogy ilyen GDP növekedésük van, hát ez az olaj. Ez az olaj,
hát igen, meg azért nincsenek sokan. Tehát Magyarországnál kétszer nagyobb a területe, ha jól emlékszem, és nincsenek egy millióan sem.
25 ezeret mondtál a GDP-re?
25 ezeret jutunk?
Igen.
23 ezer.
Ez tényleg brutális, mert ugye egy pár évvel ezelőtt még csak ilyen 5 ezer körül volt, vagy tehát valami... Igen.
Ide bejutott a lótöltős, tehát körülbelül úgy néz ki nekik, de, és emiatt van ez a, tehát mi itt az egy számjegyet próbáljuk kerekítgetni, ilyen 2-3 százalékot, és mindenki rettenetesen örül Európában, itt két számjegyről beszélnek, és az előjelzés is hármassal kezdődik, tehát 30% éves GDP növekedés van, ami elérhető. Egyébként hirtelen felugrottak is, egyébként a régiót is, és Gajanát is egyben a 20-as évek, illetve a 10-es évek legnagyobb olajfelfedezésének tekintik, és hát itt úgy néz ki, hogy 11 millió hordó olajtartalékuk van, ami a 18-dik, tehát gyakorlatilag itt utolsó pár előre fuss volt, mert ők fölkerültek a listák élére. Tehát nyilván a szomszédjuk Venezuela a number one, ők 304 millió hordóval a világ legnagyobb olajkészletét.
Igen, hát az viszont ott olyan a helyzet most, hogy ezt nem tudják kihasználni, nem tudják onnan kivenni, amire szükség lehet, lehet, hogy akkor Gajana egy jó választás. Mellette egyébként, ha már ezt jól kiépítik, és elindul nagy kitermelés, akkor utána ráfordulhatnak a bauxitra, ami szintén elég jelentős mennyiségben van jelen.
Aranyog is van, és de egyébként az érdekes ebben, hogy pont a venezuelai példa talán elrettentő is, ezt majd Boton kifejti, hogy mi itt a kockázat, de jelen pillanatban abban a felfutó szakaszban vannak, és valószínűleg a szabályzás is olyan, hogy az olajkitermelést a külföldieknek engedi, tehát a bevételeik is igazából az olajengedélyekből származik, tehát ebből itt lehet cikkeket olvasni arról, hogy Gajana előnyös vagy előnytelen egy kitermelési megállapodásukat köt, de egy biztos, hogy az ország bevétele folyamatosan növekszik. Tehát ez a történelmi szerencse, ami ezt az országot érte, ez egy eléggé egyedülálló helyzet, és úgy néz ki egyébként, hogy viszonylag jól használják föl, de hát ezt, hogy tartósan nem lesz egy második Venezuela, ez nagyon nehéz. Venezuela egyébként folyamatosan kóstolgatja, de ugye sokkal kisebb ország, mint Venezuela. Ott Venezuelában látjuk, hogy egy Maduro rendszer azért jól nem érne el idáig. Tehát gyakorlatilag azért a venezuelai olajgazdaságot jól lenne ide nem kiterjeszteni, de jelen pillanatban itt most minden szép, tehát minden nagyon szép a GDP növekedés, és pont ebből eredően a HDI is, tehát a Human Development Index, tehát ami azt jelenti, hogy a várható élettartalma növekszik, az oktatás egyre javul, és az életszínvonal is javul. Tehát most egy ilyen Kánaán közeli állapot van, és van kilátásban is a következő évekre, ami elég jól néz ki. Na most az adórendszerük igazából kicsit ilyen olajgazdaságszerű, van nekik adórendszerük, és nem is jutottak el oda, vagy még nem volt idejük, a fene tudja, vagy nem is szándékuk. Nem kezdtek el ráállni ilyen olajgazdaságosra, ahol, mint az öböl, hogy öböl államoknál egy-kettő, vagy emirátusok alacsonyak az adók. Itt azért vannak adók, tehát a 14% az áfa, társasági adójuk ez ilyen 45%, tehát...
Ne, ez húzós.
Elég húzós, igen, szóval azért nem gondolom, hogy egyébként sem egy úgymond egy ilyen nagyon kedvező ország a befektetésekre, tehát egy kikötővárosuk van, ami igazán jó megközelíthető, ez a Georgetown, ez egy 200-es város, de egyébként a partszakaszuk sem annyira jó, tehát itt azért nehéz elképzelni, hogy mi az, ami jó menne, de hogy a tahóért nem mennek, az nagyjából biztos, tehát a digitális nomádok se fognak itt megjelenni, és nagyjából az SZIA-juk is 28 és 40% között mozog. Tehát azt lehet mondani, hogy adózásban egy ilyen teljesen normális rendszert futnak, sőt igazából kifejezetten szerintem előnytelen rendszert futnak, de ez most annyira nem zavarít senkit, mert ez a 800 000 ember szerintem most még az ébredés pillanatában van.
Hát igen, majd finomodik ez az adórendszer is, ahogy az értelmezhető gazdaságot ott összekalapálják. Igen, mert hallottuk, hogy van. Olyan nagyon sok minden nincs ott most jelen pillanatban mezőgazdasági termelésen kívül.
Igen, én is ezt gondolom, hogy de mindenképpen egy abszolút érdekes szint volt, és de abszolút az indexek élére került ezzel a történelmi változással.
Hát a másra nem is, erre biztos, hogy az egész világ felkapta a fejét. Abszolút. Erre a növekedése. Nekünk legyen mondva, 2028-ra több mint 100%-os növekedés jósolnak.
Hát ez, ki beszél Európában ilyenről? Tehát
de nem csak Európában, kínaiaknak is ilyen 10%.
Kérdés az, hogy mennyire fenntartható ez a sztori. És szerintem
hát most még az elején fenntartható.
Hát úgy tűnik, hogy az. Úgyhogy meglátjuk, hogy politikailag mennyire stabil a környezet. Erről beszél majd Botond.
Így van. Na hát ennyi volt Gajánál így gazdasági adójogi oldalról.
Oké, Zoli. Köszi szépen.
Köszönjük, nagyon
jó
érdekes volt. Szép hetet kívánunk.
Nektek is. Sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltán beszélt Gajána gazdaságáról, történelmi hátteréről. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Olyan országokat nézzünk, ugye, ahol nagyon erős a GDP növekedés és a Human Development Index, a HDI növekedés is. Úgyhogy Gajánában vagyunk. A következő előadónk pedig egy philadelphiai származású pacák, úgy hívják, hogy Ron Gallo. Ő volt a Toy Soldiersnek a frontembere, aztán utána kilépett és elkezdett szóló karriert. Nem biztos, hogy nem tudom, hogy Ron Gallo most örül, vagy nem örül a tegnapi Super Bowl döntő miatt.
Ezt
miért ne örül? Egyrészt örülhet valószínűleg, de nem mondhatunk semmit, ugye, mert van egy hallgató, aki miatt nem mondhatjuk el az eredményt. Úgyhogy lehet, hogy Ron Gallo örül, minden esetre azt mondta, hogy a Love Supreme az egy kiváló felvétel.
Képzeld el, hogy átjött a hallgató az Árpád hídon, hogy egy kicsi témát váltsak, 5 perce Pestre, és nem látott felújítási munkák előkészületet,
suhanós volt. Köszi, Gabi, köszi.
Lehet, hogy megvárják a reggeli csúcsot, és akkor majd utána kezdenek bójázni, meg ilyesmi.
Szóval van egy Claudio Schmittendorfer mix újra gondolva, jöjjön tehát a philadelphiai Ron Gallo Love Supreme.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Maradunk Gajánánál, ami nem francia Gajána.
Nem.
Mert hogy köztük van Szurinám a kettő között, de tök jól emlékezett rá, kedves hallgató, köszönjük szépen, igen, aki megírta nekünk, vagy megkérdezte tőlünk, hogy... Jó reggelt, urak, nem Gajánában játszódott a Pillangó című
de
film?
De bizony, ott van az Ördög-sziget.
Az a francia
de az Gajána. Francia Gajána, igen.
Tehát egy kicsit délebbre van Szurinám alatt.
Ott van az Európúnónak az űrközpontja.
Az űrközpontja, így van.
És
így
ott van a francia idegen légió egyik legkeményebb alakulat.
Na és mi az a fővárosa Cayenne, amiből rögtön kiderül, hogy innen származik
az erős paprika.
Cayenne bors, ami egyébként paprika. Na mindegy, ha már itt tartunk, akkor bedobtuk.
De vannak ott kínaiak is?
Micsoda kérdés, erre nem tudok válaszolni, viszont tud dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Kívánok!
Hiszen ma már minden...
geográfiai kurzus van.
Igen, minden negyedik ember kínai, akkor biztos Guyanára is igaz ez az állítás. Na, de több komolyságot, mert egy nagyon fontos pontja ez a földnek, tekintve, hogy rengeteg olajat találtak arrafelé. Meg is indult a nagy tolongás több szomszédjával, Szurinámmal és Venezuelával is van határvitája Guyanának, és el is kezdtek vadul fegyverkezni.
Így van. Tehát találsz egy kis olajat, és rögtön a nyakadra jönnek. Ez mondjuk pont azon a környéken meg duplán is várható volt. Tehát Venezuela sem áll valami fényesen. Ugye ez talán pont a fenyegetésének a fogát húzza egy kicsit ki, hiszen nem nagyon látjuk azt, hogy milyen venész költségvetés az, ami egyszer csak készült egy teljes inváziós hadsereget finanszírozni. Uh-huh. De ettől még valóban az ország kétharmadára bejelentették az igényüket, és pont néztem, hogy a Google térképen szaggatott vonal most már ez a határvonal, tehát követte a fejleményeket az internet is. És ugye Szurinámmal pedig szintén volt ilyen tengeri határi vita, Ezeknek időnként van nemzetközi bírósági feloldása, de gyakorlatilag ez azért egy régóta tartó történet, amit most csak fokozott az olaj megtalálása, de korábban is már bőven volt ezzel kapcsolatban villongás meg az országok közötti jogvita. Úgyhogy tehát így érdekelnek.
Mert hogy itt gondolom, hogy ez abból fakad, hogy egy ilyen senki földje, mert hogy akkora áthatolhatatlan őserdő van, hogy ott ilyen határkijelölésről, pláne a határoknak a megvédéséről, meg ilyesmiről nem lehet szó egész egyszerűen a természeti körülmények miatt.
Így van, tehát a belső területek azok azért egészen izgalmas katonai kihívást jelentének meg bárkinek, tehát hogy egy mocsáron, dzsungelen keresztül kéne harcolni, tehát ez egy komoly gerilla hadviselés lenne. A Brazil-Gáján határ egyébként azért relatíve stabil és már védhetőbb, magasabban fekvő határszakasz, tehát ez működik, és hát itt azért még hidegháborús eszközökből bőven találunk a helyi hadseregben, amit most elkülönővel fejleszteni. Hát lesz is mire, de ugye azért alapvetően egy picike országról beszélünk lakosságában. Tehát ez a valamivel több mint 800 ezer fő, azért ez nem olyan nagyon sok, mint hogy kérdés, hogy lesznek esetleg külföldi zsoldosok. Meg hát rögtön felmerül, hogyha ha lenne venezuelai támadás, akkor nyilván az Egyesült Államok beállna Georgetown mögé, tehát Guyana mögé, és segítené, de ha ott lenne az USA az egyik oldalon, akkor Venezuela most már orosz-kínai barátkozással haladt előre az utóbbi években. Tehát itt is hip-hop nemzetközi lenne a konfliktus, vagy legalábbis proxy konfliktusra azonnal föl tudna fejlődni. Tehát ez a veszély, ez benne van ebben a történetben. És hát ehhez tartozik egy olyan belpolitikai brutális megosztottság, aminek szintén közel 200 éves hagyománya van.
Tehát ugye ez a banán köztársaság szó, ez talán akkor pont ráillik Guyanára is?
Hát ezt azért megtartanám inkább a közép-amerikaiakra, tehát ott ez még sokkal-sokkal szívesebb verzióban működik. Itt nem a legrosszabb besorolást kapja mondjuk a most már talán a USA finanszírozásban nem részesülő Freedom House-tól. Tehát a probléma itt az, hogy nagyon nagy mennyiségű indiai bevándorlót hozott ide a történelem, akik a saját maguk politikai blokkját megalkották, és ugyanígy az afrikai volt rabszolga leszármazottak is, és ők nagyjából mind a ketten egyharmadát kiteszik az országnak, India kicsit többen vannak, és ez a két párt, tehát a két etnikai párt igyekszik látani egymást a hatalomban, csak hogy most pont az olajpénzek miatt, ugye mindenki úgy érzi, hogy most kell hatalmon lennie, mert most lesz beágyazva az a struktúra, hogy ez hogy van elosztva. Úgyhogy mindenkinek kifutott az alkotmányos reformnak, de senki nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, úgyhogy így nem sikerült. És akkor ez így szépen kaszkádol végig a rendszeren, hogy hát melyik népcsoport hogyan, ők egyébként relatív fizikailag is megosztanak az országon belül, de közben azért nekik is volt lehetőség már eljutni oda, hogy volt női államfőjük, tehát a Janet Jagan még 97-ben megszerzett egy ilyen széket, és hát nem elég, hogy nő volt, hanem ráadásul ugye fehér is volt, tehát nem tartozott az előző két csoporthoz, és zsidó és az Egyesült Államoknak tehát zsidó vallású és az Egyesült Államoknak a polgára, tehát egy nagyon nagy ugrás volt. Azóta azért ez picit visszarendeződött, sok előrehozott választáson mindenféle más van, és most ott tartunk, hogy a 9. elnök Mohammad Irfan Ali egy indiai származású 40 éves fiatal az, aki vezeti az országot.
Gondolom, hogyha itt találtak olajat, akkor megnő az érdeklődése akár a nagyhatalmaknak is az ország iránt, főleg tekintve, hogy ugye Venezuela nem éppen az Egyesült Államok kedvence az elmúlt évtizedekben, akkor ezt el lehet mondani, hogy akkor most megjelentek ott az amerikaiak, és akkor próbálják őket az ország építésben segíteni? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Hát az amerikaiak annyira megjelentek, hogy amikor nagyon összeveszett a két nagy párt, akkor Jimmy Cartert még idősen oda küldték, hogy kibékítse őket. Ez a 90-es évek vége volt. Uh-huh. Tehát az amerikaiak nagyon-nagyon figyelnek erre, de nyilván ez, hogy angolul az ország tud, ez segít, tehát az, hogy a brit kötődések. Úgyhogy megérkeztek az amerikaiak, és az egész olajkitermelésben a legnagyobb tulajdonos az ExxonMobil, tehát aki még a Trump 1-esben adta ugye a külügyminisztert. Úgyhogy ha így nézem, akkor nagyon kemény amerikai kapcsolatok is vannak, de ne gondoljuk azt, hogy a kínaiak lemaradtak. Tehát a kínai vasút az 260 millió dolláros hidépítő beruházással indul, vannak kikötői projektjeik, vannak reptérfelújítási projektjeik. Ugye van az a kínai telekom cég, akit Amerikából kitiltottak, de itt viszont még nagyban építkezik. És ami meglepett, hogy egyébként a kínai olajvállalat 25%-kal bír nagyságrendileg a különböző offshore olajmezőkön. Tehát még csak nem is azon, hogy ez kizárólag amerikai, hanem itt már a 2000-es éveket megidéző nagy koalíciós megállapodások sejlenek fel a háttérben. Úgyhogy mind a két ország ezzel rendelkezik, és a vakcinagyártó Sinopharmtól tényleg a Beltendról, tehát az egy út egy övezet kezdeményezésig Guyana szépen benne van ezekben a kínai történetekben, úgyhogy ők is itt vannak.
A másik határvillongásról, Surinámról mit lehet tudni? Az is ilyen történelmi?
Surinám is történelmi, igen, tehát az is már elindult, ugye az volt, hogy őket azért 75-ig a hollandok ugye védték, vagy hát támogatták mondjuk inkább úgy, tehát addig még ők is elindultak expedíciókra, úgyhogy már korábban is voltak olyan tengeri érdekeltségek, amiket a két ország nem tudott elosztani, de hát ugye az esze az első követ, aki nem látott ilyet a szomszédjában, tehát emlékszünk, hogy Szlovénia és Horvátország is így jöttek az unió felé, úgyhogy tehát ez egy az egész tengeri nemzetközi joggal, a kizárólagos gazdasági zónák problematikájával, ugye a dél-kínai tengertől látjuk, hogy ez hát, akár a Adriáig egy folyamatos probléma, de ott legalább nem volt olyan katonai nagy veszteségeket okozó manőver, ami a magát majd fekete betűkkel a történelembe. Tehát ez legalább ilyen szempontból nem romlott tovább. Hát nyilván a mostani pénz az viszont kérdés, hogy hogyan fogja ösztönözni ezeket az országokat, de szerintem azért azt mondhatjuk, hogy most már ezt a nagy üzleti érdekek, akár amerikai, akár kínai be fogják tudni védeni.
Igen.
Tehát én nem látom hát,
Ez jutott eszembe, hogy egyébként az ilyen érdekes kérdés, hogy ha egy népre rászakad egy ilyen nagy gazdagság, azt mennyire tudja jól vagy rosszul kezelni, mert mindegyikre van példa. Az elherdált lehetőségekre is, meg arra is, hogy valaki aztán utána hosszú távú jólétet megalapozta. Guyanánál, ha fogadnod kéne, melyikre tennél nagyobb tétet?
Hát most, ahogy a szegénységi adatokat néztem, tehát nem arról van, hogy az elmúlt 10 évben radikálisan csökkent a szegénység. Tehát inkább hasonlít az afrikai olajtalálásokra ez a történet egyelőre, tehát hogy az uralkodó osztály az ügyesen próbálja magának ezt kisajátítani, ugye néhány ilyen előre hozott választáspont olajlicenszek kiadása miatt volt, tehát nem átényesen a dolog, talán mondhatjuk azt, hogy minden stabilabb demokratikus rendszer alatt kerülnek elő ilyen erőforrások, lásd Hollandia, ott van esély.
Arra, vagy Norvégia, ez, ugye ott
vagy Norvégia.
Vagy pontosan. Akár a skótokat láthatjuk, ugye
Ezek azért mind közeli példák, igen. Ugye? Tehát, hogy a nagyvilágból nehezebb ilyeneket mondani, vagy már annyira pici az ország, hogy egyszerűen tényleg mindenkinek adnak. Ugye ez a Brunei és Kuwait típusú helyek, ahol ugye van gyakorlatilag egy ösztöndíja minden állampolgárnak, és élhet a világba. Akár ide is eljuthatnának, de ahhoz meg lehet, hogy nem eléggé állami a kitermelés, tehát ahhoz meg azért sokkal inkább ráutaltak most a nagy külső cégekre. Tehát mérsékelt nem vagyok optimista, hogy ez a helyi 800 ezer vagy 1 millió embernek mennyire fog tudni segíteni. És hát ugye a szokásos probléma, hogy amíg a politikai pártok rövid távú szemléletre képesek csak arra, hogy akkor ő azért nem meri átadni a hatalmat, mert mi van akkor, hogyha neki utána semmi nem marad, miközben hát ez évtizedekig elég lehet mind a két oldalnak, csak ezt valahogy nem hajlandók egyelőre feldolgozni vagy elhinni. És hát ez aztán mindig
elhiszik ők, csak ők úgy csinálják, hogy először hadd tegyük rá a kezünket mi, megnézzük, és hogyha tényleg elég, akkor odaadjuk a felét. Tehát.
Akkor adunk a másiknak is, igen, vagy majd ő is talál magának valamit, mire odaér. Hát ez igen, szóval ez nem egy vidám attitűd, de hát katonának, zsoldosnak majd elmehetnek szegény alsó osztálybeliek, de ez hát nem a társadalmi mobilitás, ez a kitörésnek a lehetősége. Úgyhogy kérdés, hogy ezek a nagy vállalatok akár a saját országaik felől lesznek-e olyasmire kényszerítve vagy pusolva, hogy nyissanak vagy finanszírozzanak helyi egyetemet, helyi iskolákat, tehát ilyeneket láthatnánk. Hogyha éppen ez lenne mostanában Washingtonban, vagy Kínában
a trend, de igen.
Most azt hiszem Washingtonban se ezen gondolkoznak.
Igen. Na jó, ezt majd megbeszéljük egy másik adásban.
Igen, hogy meg majd Francia Guyanáról is esetleg tudunk beszélni. Ha már itt a Guyana szóba került, ugye nem győzök hangsúlyozni, hogy ez a Guyana, nem az a Guyana, de az meg egy fontos része az Európai Uniónak, hiszen ott van az űrkikötő.
Így van, tehát az kifejezetten fontos, mert ebből azért nem áll vastagban az Európai Unió, tehát a svédek próbálkoznak egy kis szatellit kilővel még, hogy azt kiépítsék. És hát eleve a latin-amerikai jelenlét az Európai Unió szempontjából fontos. Ugye ne felejtsük el, hogy van a francia Martinik, és még van a Szent Martin a hollandoknak, tehát hogy azért vannak errefelé még ex-gyarmati területek, amelyek megmaradtak európai országok kezében.
De mégse beszélünk arról, hogy az Európai Unió csinálja arrafelé a politikát, hanem beszéltünk Kínáról, meg az Egyesült Államokról, ami meghökkentő, mert ha már közel van egy ilyen érdekeltsége, akkor azért azt hinnénk az ember, meg pláne, hogy ott hirtelen olajra is bukkantak, akkor lehet, hogy Brüsszel esetleg növelhetne a csapás számot, de hát igen, most magával
hát,
van elfoglalva.
Hát ez visszafelé működik, tehát a kínaiak ugye most már a második, meg volt ugye olyan hely, ahol az oroszok próbálták a ex-gyarmati területet, ugye Polinéziában a francia ellen hergelni, és Macronnak oda kellett utazni a választási kampány hajrájában, tehát hogy itt nagyon-nagyon kemény ellenjáték is megy. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy be is van szorítva az Európai Unió, vagy hát a franciák kifejezetten a saját területeikre, és azért kell küzdeni, hogy egyáltalán az megmaradjon, mert a helyieket elkezdték finanszírozni harmadik országok, hogy Párizs ellen lázadjanak. Tehát most ezt a mintázatot látjuk sokkal inkább, mint az ellenkezőjét. Uh-huh. Úgyhogy kemény időszak.
Bezony. Micsoda végszó. Köszönjük szépen az összefoglalót.
Köszi szépen. További szép napot,
hát
jó
szép
munkát.
Hetet a szép hallgatóknak hetet. Is, nektek is. Sziasztok.
Szia. Köszi. Szia, Boton.
Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük meg, hogy mi folyik Guyanában és a környékén.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1922-ben ezen a napon született Göncz Árpád, magyar író, műfordító, köztársasági elnök. Egyszer azt mondta, végig kell gondolnunk, hogy a gazdaság átmeneti leépülésén, a legkülönbözőbb társadalmi rétegek alásüllyedésén csak határon belüli és határon átnyúló összefogással lehetne változtatni. Mert határon innen és határon túl régi és új dühök állanak készen, régi új párthadseregek szervezésére, épp a polgárlét ellen. Hát,
összetett gondolatok.
Ezt ízlelgessük a mai helyzet függvényében. És még ízlegessünk mást is,
igen.
Mert azt mondja a hallgató, hogy...
Az M0-áson az M4-től északra kuplungolós plusz katonai konvojos a haladás, de Pécseltől már enyhül a helyzet. Köszönjük a közlekedési információt, illetőleg megkérhetjük azt az egy hallgatót, hogyha annyira fontos a Super Bowl, akkor ma egyetlen egyszer kapcsolja ki a rádióját, mi meg hadd beszélgessünk normálisan a hírekről, amiben benne van a Super Bowl is. Biztosan megérti elvégre ezt a műsort, értelmes emberek hallgatják. Ez az A verzió. A B verzió, nem egy hallgató van, aki miatt nem szabad elmondani a Super Bowl eredményét. A nagy szünetben sajnos belealudtam. Vannak még kúsza emlékképeim a harmadik, negyed, egy-egy pillanatáról, de addigra már nálam az alvás győzött. Remélem a meccsen akkor már nem volt óriási fordulat. Aztán az Árpád-hídi előkészületek. Ről. Én múlt szerdán láttam előkészületeket az Árpád-híd budai felhajtónál. Zöld és piros körök vannak felfestve, mint valami új nyomvonala a szegélykőnek. Ha ez már munka, akkor az meg van kezdve, írja Prehuman.
És kedves hallgatónk is, Szilvia készített képet az Árpád-hídról, és azt mondja, hogy most már torlódás van, mert ez az update. A korábbi képen még nincsenek munkálatok, és nem volt torlódás, most indul körülbelül, úgyhogy köszönjük ezt a friss update-et Szilviának is. Illetve egy kedves hallgatónk írja, hogy mégiscsak jó elnevezés a cayenne bors, mert hogy a paprika szó eredete az a szerb pappár. Ez nem igaz, tehát nem a szerb pappár az eredete. Hozzánk,
hanem a magyar paprika.
Nem, hanem hozzánk szerb közvetítéssel jutott el, ahogy, ahova máshova esetleg latin közvetítéssel jutott el. Erről csináltunk külön egy borravalót Katona Csabával, amihol ezek az etimológiák meg vannak fejtve. Szanszkrit a szó eredete, az került át, ugye a pippalli, az került át görögbe, a görög közvetítéssel latinba, és akkor latin közvetítéssel jutott el azokba az országokba, ahol is például német országba, vagy Angliába, vagy angol nyelvbe, bocsánat, hogy nevezzünk így a pepper, vagy a pfeffer, hozzánk szláv közvetítéssel jutott át, és úgy alakult át paprikává. De az a helyzet, hogy a paprikát azt az 1569 óta az arra a növényre, ami a kapszikum családnak a képviselőire használják, nem pedig a piper családnak a képviselőire. Érdekes, hogy maga a bors
szó... De az angol szászba ezt összemossák?
Az angol szászba összemosódik, igen.
Tehát a magyar, amit mi magyarként paprikaként
hívunk...
Hát,
hogyha azt mondod mondjuk angol, hogy bell pepper, az már a kapszikum családra vonatkozó, ja. De a pepper az pedig a borsra vonatkozik. Igen. Érdekes, ugye hozzánk török közvetítéssel jött a paprika, és azért ismertük meg ezt az Amerikából származó új dolgot. A török kereskedők hozták be, de a bors szó az meg szintén török-oszmán eredetű szó, és úgy került be, tehát teljes káosz van ebben az ügyben. Maga egyébként a pippeli, az a hosszú bors, az nem azonos a pipernigrummal, ami a fekete bors. Úgyhogy
elvesztettél.
Teljes káosz,
fogalmam sincs.
Viszont igen. Ugye régies kifejezéssel, hogy hívhatjuk, hogy mondhatjuk, hogy a cayenne bors az bors, és nem paprika, csak ez egy kicsit megtévesztő, az olyan, mint hogyha folyton azt mondanánk, hogy török borsot használunk az ételekhez, és a lényeg a megtévesztésnek a lényege az, hogy mondjuk egy egyszerű chili paprika úgy van brandingelve, hogy cayenne bors, az ilyen párvenűsködő, és amikor azt mondják egy ilyen recept műsorban, hogy és akkor egy kicsit meghintjük cayenne borssal, ugye akkor mindenki arra gondolja, hogy ó, a csodálatos cayenne borsa, nem, az egy egyszerű paprika, egy kicsit csípős.
Na de brandingelve van, igen, hát lehet kapni a boltok polcain cayenne borsot is.
Szerintem nekem van chili is, meg cayenne bors is, és a chili az csípősebb, mint a cayenne bors.
Abszolút csípősebb, de ettől függetlenül egy paprika féléről
minden
van szó.
Minden cayenne bors chili, de nem minden chili cayenne bors.
Én azért használom a cayenne borsot, mert a gyerek annyira nem szereti a csípőset, viszont egy kicsit igen, úgyhogy az pont erre jó.
Igen, a Collins Dictionary, tehát jó, a kedves hallgató, tehát nem az eredete a szanszkrit. Az, hogy milyen közvetítéssel került bizonyos nyelvekbe, hozzánk igen, a szerbből került, de nem az az eredete. Oké, akkor ezt így tisztáztuk. Megyünk tovább a hírekkel,
igen,
információkkal.
Igen, Schmidt Andi, aki épp az ajtót nem vette már magára, mert kabáton, pulóveren,
olyan
poncsón,
vagy, mint a
nyaksálon keresztül
a Tino Westernből léptél volna elő.
Ott van az én kabátom magadra terített.
Nem bírom el.
Nem bírom.
Melyik az a Tarantinos Western, ami a hidegben játszódik?
Aljas 8-as.
Az aljas 8-as, tessék, az aljas 8-asból került elő a Schmidt Andi.